Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Filozófiai bevezetés az esztétikába. Almási Miklós előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. A hermeneutika és módszere. A 2005 májusában elhangzott előadás felvétele.
A hermeneutika fogalmi hátteréhez tartozik. A dolgok, emberek, lelkek megértésének két útja, amit egyfelől az értelmezéssel, másfelől a megértéssel jelölünk. Ez a német filozófiában alakult ki, a Erklären és a Verstehennek az ellentéte. Az egyik, az Erklären, mondja a német filozófia a századfordulótól, a természettudományokra érvényes. A természettudományokban ott tételek vannak, kísérleti eredményeknek a ből levont tapasztalatok, azokra a tapasztalatokra tények, hipotéziseket igazoljuk. Ez a értelmezés része, tehát ott logikailag le lehet vezetni a dolgot. Ez a szerkezet nem érvényes a szellemtudományokra, mert a szellemtudományok a megértésen alapulnak, vagyis a lélek találkozik a lélekkel, a szöveg, a kép, a zene kapcsán. Tehát a megértés az különbözik a természettudományos módszertől, hát szóval ettől, amit a természettudományban törvények feltárásának neveznek. Ennek egy külön irodalma van, most zárult le valami, most hát kb. 20 éve zárult le ez az ellentét, azzal, hogy mindig a kettőt felváltva használjuk, tehát nincs olyan, hogy csak ez vagy csak az, szellemtudományokban is használjuk a tételes bizonyítást, vagy felsorolást, vagy értelmezést, és a természettudományokban is szükség van a megértésre, hiszen már egy probléma de tudás, vagy a probléma érzék is arról beszél, hogy ahhoz, hogy valaki felfedezzen valamit, kell egy bizonyos intuitív, ráérző képesség, hogy hoppá, itt valami újdonság van, amit eddig senki nem vett észre, ez egy kérdés, ezen a nyomon érdemes elindulni, ami tipikusan hermeneutikai magatartás jelent. Tehát értelmezés és megértés közötti különbséget kellene még most megjegyezni. Ezek után akkor visszatérnék ahhoz alapszerkezethez, hogy a hermeneutikus módszer három tagból áll, a értelmezés, megértés, alkalmazásból. Az értelmezés a jelen esetben azt jelenti, hogy a mi esetünkben azt jelenti, hogy a szöveget, képet leírjuk. Tehát, hogy mit látunk a képen, mikor keletkezett, ki volt a szerzője, hanyadik században, milyen anyagokat használt, milyen referenciákat lehet hozzárendelni, egy bibliai történet megjelenítésre, vagy és így tovább. Ez a értelmezés része. A megértés része, ez a bonyolultabb. A megértés ugyanis a probléma tudathoz kapcsolódik, és nem adódik könnyen. A megértésnél már van egy pszichológiai komponens is, hogy tudnélik, nem elég a látottak, a szöveg, a kép hozzárendelése, vagy annak kutatása, hanem a megértéshez kell egy bizonyos beleérző képesség, intuíció, empátia, és így tovább. Két példát mondanék, ha lehet, akkor mondanék egy harmadikat is, mert úgy lesz igazán izgalmas. Az egyik példa az egy ilyen ősi bölcsesség, ami úgy szól, és most nagyon figyeljetek, az úgy szól, hogy aki panaszkodik, attól el kell venni, aki dicsekszik, annak adni kell. Na most ugye ez a hétköznapi tudásunk a pont szerintem, aki panaszkodik, az szegény, akkor annak adakozunk, aki dicsekszik, azt irigyeljük, mert hát tele van pénzzel. Majd úgy gondolkozzatok rá, hogy ez igaz-e vagy nem, én szerintem nagyon mély bölcsesség és nagyon mély igazság, de hogy értjük meg, hogy ennek igaza van ennek a tételnek. A másik egy megint csak egy ilyen hétköznapi példa, egy vonatra felszáll egy hölgy, óriási kuffert húz maga után, a kupéban ül egy pacák, újságot olvas, lerakja az újságot, az asszonyom segíthetek, ó, köszönöm szépen, ne fáradjon, a pacák visszavesz az újságot és olvas tovább. Ami nyelvileg nézve tökéletes a helyzetet illetően, a nő azt mondta, hogy ne segítsen, akkor jó, olvasson tovább az újságot. Valójában itt kimaradt a megértésnek egy fázisa. A fószer nem vette észre, hogy az, hogy köszönöm, ne fáradjon, ez egy udvariassági formula, ugye? Amit Nem azt mondja, hogy ó, nagyon szépen köszönöm, majd összeesek, hát jöjjön már, mert leizzadok, hanem udvariassan mondta. Aztán voltak éppen, az csak egy ilyen társadalmi formula volt, hogy legyen a kedves segíteni. Amit ő kihagyott ebből, ott a helyzet, a kontextus, az udvariassági forma mind bejött volna, ha értette volna. Vagyis itt a nem értés, a férfi részéről a helyzet nem értése a lényeg, mert hogy ő csak a nyelvi formulára figyelt. Segíthetek? Köszönöm, ne fáradjon, az azt jelenti, hogy ne segítsek, hát akkor olvasom az újságot. Nem erről van szó, hanem a megértésnél ugye mindig van a kontextus, a környezet, van a szavakon túli, a nyelvi részen túli szerkezet is. Na innen indul a megértés nehézsége, a megértés felfogásának nehézsége, hogy szövegekkel van dolgunk, és képekkel van dolgunk, legalábbis mint esztétáknak, vagy kritikusoknak, vagy művészettel foglalkozunk, de sohasem csak arról, hanem azokon keresztül másról is, hogy lehetséges-e túlmenni ezen. A megértés áll vagy bukik azon, hogy hogyan sikerül a rejtett jelentéseket megtalálni. Tehát a megértés egy sajátos interpretációs folyamat, nagyon sok mindent vesz számításba, a szöveget elsősorban, és azon kívül még sok mindent mást. Azt is mondanám, hogy tiszta szövegolvasás, amire ugye hát ez a középkori példa is, a sola scriptum, csak a bibliai szöveg érvényes, már ez sem érvényes, mert ahogy olvasunk, egyben magyarázzuk is maguknak, amit olvasunk, egyben értelmezzük is, amit olvasunk. Na akkor ugye a megértésről fogok a továbbiakban beszélni, ebből a három tagból, tehát az értelmezés, megértés, alkalmazásból a megértést emelném ki, mert ez a módszernek a lényege. Hogy ez egy tudatos és tudattalan folyamat egyszerre. Az, hogy ez a férfi nem értette meg ezt az udvariassági formulát, ez lehet, hogy rossz nevelésének, vagy cinikus magatartásának, sok mindennek lehet az oka, vagy a nő nem volt elég csinos. Egy csomó tudatos és tudattalan komponens játszik benne közre. A tudatos része az, ha még beletartozik a értelmezés kategóriába, tehát amikor egy szöveget elkezdünk magyarázni, hogy miről szól, ki írta, mikor keletkezett a szíd, mit jelent ott a kötelesség és a szenvedély egymással való párharca a lélekbe, kinek a lelkébe, miért és hogyan. A megértés egy lépéssel arrább következik be, amikor is már tudjuk a történetet, ismerjük a kép részleteit, és akkor kérdések merülnek fel bennünk. Ez Gadamer találmánya, de már régóta ott él a hermeneutikában. Hogy tudnélik a befogadó és a műtárgy közötti viszonyban a kérdés feltek, kérdés a legfontosabb kapcsolat. Tehát nem egyszerűen befogadó vagyok, hogy ott a kép, és akkor halt rám, és én elkábulok, és megyek haza, hanem arra provokál, hogy kérdéseket fogalmazzak meg. És ugye ezzel kialakul egy sajátos dialógus viszony a kép és a befogadó között. Látszólag ők a kép kérdez, valójában én kérdezek azokra a stimulusoknak a hatására, amivel a kép vagy a szöveg biztat. Majd visszatérek a szöveghez, és válaszokat keresek, de a válaszokat, újabb kérdéseket találkozom, megint próbálok válaszokat találni, és így jön létre a halott szöveg és az élő ember közötti sajátos dialógus. Tehát a kérdés a hermeneutikus módszer egyik középpontjában áll. A második pontja. A megértés ugye az nem olyan, hogy elolvasom a szöveget, és akkor megértettem, pont. Hanem elkezd bennem dolgozni, létrejön ez a kérdés-felelet játék, esetleg napokat eltöltök azzal, hogy mi a túró lehet ebben még. Na akkor én most lopok egy kis időt, és olvasok egy Kafkát. Nem tudom, ez a Törvény előtt című novellás szerepelt középiskolában, ahogy ismerik, a Törvény kapujában más néven. Akkor én nagyon gyorsan fogom olvasni, és nagyon figyeljetek. Na, nem hosszú, szóval nem sok idő. A Törvény előtt ott állt az ajtónáló. Ehhez az ajtónálóhoz oda megy egy vidéki ember, és bebocsátást kér a törvény elé. Az ajtónáló azonban azt mondja, hogy most nem engedélyezheti neki a belépést. Az ember elgondolkozik, aztán megkérdezi, hogy akkor később szabad-e majd bemennie. Lehetséges, válaszolja az ajtónáló, most azonban nem engedlek. Mivel a törvény kapuja nyitva áll, mint mindig, és az ajtónáló odább lép, odahajol az ember a kapun át, be akar nézni. Az ajtónáló észreveszi, nevet, és így szól. Ha ennyire csábít, próbál csak meg, menj be tilalmam ellenére, de jegyezd meg, hatalmas vagyok, pedig én csak a legalacsonyabb rangú ajtónáló vagyok. Teremről teremre haladva magasabb ajtónálókkal találsz. Már a harmadiknak a puszta látását sem bírom elviselni, még én magam sem. Ilyen nehézségekre a vidéki ember nem számított, hiszen a törvénynek mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie, gondolta. Amikor azonban a prémbundás ajtónálót most szemügyre veszi, alaposabban megnézi nagy, hegyes, orrát hosszú gyér tatárszakállát, úgy dönt, hogy mégis inkább vár, amíg megkapja a belépési engedélyt. Az ajtónáló ad neki egy zsámolyt, és leülteti oldalt az ajtó mellé. Ott ül napról napra, évről évre, sőt megkísérli, hogy bebocsátást nyerjen, és az ajtónálót agyon zaklatja kérdéseivel. Az ajtónáló hébe-hóba kis kihallgatásoknak veszi alá, kikérdezi szülőföldjéről, családjáról. Végül is újra meg újra azt mondja a vidéki embernek, hogy még most sem engedhetlek be. Az ember az útra sok mindenfélével ellátta magát, és most nem törődve bármilyen értékes is, az arra használja fel, hogy megvesztegesse az ajtónálót. Az mindent elfogad, és így szól. Csak azért fogadom el tőled, nehogy azt hidd, hogy elmulasztottál valamit. Telnek múlnak az évek, az ember szinte szakadatlanul az ajtónálót figyeli. Megfeledkezik a többi ajtónálóról, és úgy véli, hogy bejutásának egyetlen akadálya ez az első. Végezetül meggyengül a szeme világa, és nem tudja, valóban sötétedik-e körülötte, vagy csak a szeme téveszti meg. Igaz, hogy a sötétben most felismer egy fényességet, amely óvatatlanul tör elő a törvény kapujából. Most már nem él soká. Halála előtt az elmúlt idő minden tapasztalata egy kérdésé gyűlik össze fejébe. Ezt a kérdést még nem tette föl az ajtónálónak. Int neki, hogy merevedő testét már nem tudja fölegyenesíteni az ajtónálónak, mélyen le kell hajolnia hozzá, hogy kettejük között nagyságkülönbség alaposan megváltozott a vidéki ember hátrányára. Mit akarsz még tudni? Kérdezi az ajtónáló. Telhetetlen vagy. Mindenki a törvény elé akar kerülni, mondja az ember. Hogyan lehetséges, hogy oly sok év alatt rajtam kívül senki sem kért bebocsátást? Az ajtónáló észreveszi, az ember végét járja, és ezért, hogy tovatűnő hallgatását még utolérje, ordítva szól hozzá. Itt senki más nem nyerhet bebocsátást, mert ezt a bejáratot egész egyedül neked szánták. Most megyek és bezárom. Szóval ez a Per című regénynek egy betétje a vége felé, és a végén, nézzétek meg, a Pernek a végén ennek egy hermeneutikai elemzés sorozata következik. Ki a hibás itt? A ajtónáló? Nem. Az öreg ember? Nem. Szóval mindenkit végigvesz, hogy vajon máshogy kellett volna csinálni. Szóval végigmegy az egészen, és kiderül, hogy az egész egy nagyon cseles rejtély. Na most itt jön a hermeneutika feladata, vagy próbálja, hogy egy ilyen helyzetben, ugye, hát mi is kérdezünk, és ezt a dolgot meg kell valahogy fejteni, hogy hogyan is van ez a dolog, mert hogy a jelentésére vagyunk kíváncsiak, hogy csak neki van. Mit kellett volna csinálnia neki? Nem mondom el a megfejtést, Kafka sem mondja meg. Hát mindenki vonja le a következtetést. Nagyon mély élettanulság, hogyha már ilyen életvezetési tanácsadásba akarok átmenni. Na, a megértés, ugye ebben az esetben nyelvi struktúra megértéséről van szó, tehát szövegről van szó. A hermeneutika jött rá, most ez a harmadik vagy a negyedik pontja már annak, hogy mi is a hermeneutika megértés, jött rá arra, hogy a nyelvi megértést kiegészítik nem nyelviek. Tehát ugye a asszony a nagy csomaggal a vonaton, a úriember, aki újságot olvas, itt a gesztusnyelv, a előzetes tudás, hoppá, hermeneutikai fogalom, előzetes tudás, neki tudni kellett volna, az udvariasság szótárába beletartozik az, hogy neki azt kell válaszolni, nem, köszönöm, nem, ne fáradjon. Ez hiányzik, és hát a kontextus ugyancsak. De mondanám a következő lépést, a hermeneutika dolgozik, az ugye szövegekkel, nyelvi struktúrákkal, de fölteszi azt a kérdést, hogy a nyelven túl róla lehet-e segítséget hozni a megértéshez. Vagyis, hogy létezik-e nyelv előtti, illetve nyelven túli megértés. A most a vita eldöntetlen, itt tart ma, én nekem az érzésem, hogy ez alapkérdése a nyelvelméleteknek és a hermeneutikának és az esztétikának, hogy tudnék, nem nyelvi alapon történik az összes megértésünk. Hiszen gondoljanak bele, hogy hosszú ideig ezt a példát idéztem, hogy él egymással egy háztartásban, egy lakásban, sülve-főve, férj és feleség, és 10 év múlva mondja a férj vagy a feleség, hogy a szentségit most végre megértettelek. Ha most akkor mi történt ott 10 éven keresztül? Mi az, hogy most megértettelek? Szóval mit jelent ez a kifejezés ebben a kontextusban? Ugye biztos bosszus és önmagára utaló is, de ennek a megértésnek ezt a nem nyelvi részéről van szó. Tehát nem csak arról van szó, hogy én most beszélek, és ti ezt a nyelvet megértitek, és hogyha most a szanszkritre fordítanám a szót, amely nyelvet nem bírok, akkor egy bizonyos szót nem értenétek. Nem csak erről van szó, hanem arról, hogy van nyelv előtti megértés is, van nyelven túli megértés is, nem csak a gesztus nyelvet értve ez alatt. Ez azt jelenti magyarul, hogy ahhoz, hogy valamit meg tudjunk érteni, mondja a hermeneutika, kell valami előzetes elképzelésünknek lenni arról, amivel foglalkozunk. Tehát annak a filmnek a híre eljut hozzánk, egy Almodóvár filmről van szó, vagy egy David Lynch filmről van szó, valamit sejtünk, hogy körülbelül hogy kell hozzá. David Lynchről tudjuk, hogy mindenféle furcsa talányokat fog elmesélni Almodóváról ezt a sajátos mesét, Márquezről azt, hogy ez a mágikus realizmus tele van lehetetlen, de nagyon bájos dolgokkal. Ez az előzetes megértés segít hozzá, hogy aztán a tényleges megértés létrejöjjön. De szerepel még egy nyelven túli is, mert bizonyos dolgokra egyszerűen csak ösztönszerűen ráérzünk. Ugye az empátia példáját hoztam, zárójel lábjegyzet, állítólag felfedezték azt a gént, ami az empátiáról gondoskodik. Hát erősen kétlem, hogy most kapok egy ilyen segbeszúrást, és akkor attól kezdve baromi empatikus leszek, mert kaptam egy pár pótgént magamnak, de elképzelhető. Tehát az előzetes tudás, a nyelven túli megértés is szerepel. Ehhez egy ilyen segédfogalmat is említenék. Michael Pollányi, ez egy magyar származású röntgenológus és nagyon híres filozófus lesz. Ő találta föl azt, hogy az ember olyan, ugye a tudásanyagot úgy képzeltük el, hogy amit tudunk, azt tudjuk. Tehát ez benne van a fejünkben, tudjuk, hogy tudjuk. Ő fedezte fel azt, hogy a tudásunknak a nagyobbik hányadáról nem tudjuk, hogy tudjuk. Ezt nevezi ő a tacit knowledge-nak, a hallgatólagos tudásnak. Vagyis, hogy tudjuk, hogy mi az, de tudatosan nem bánunk vele. Tehát például a tapintat érzését belénk nevelik már jobb családokba, és ha egy temetési szertartásban vagy vacsorára betévedünk, akkor nem kezdünk el fütyürészni, mert érezzük, hogy ott ez nem alkalmas. Akiben ez a tapintat nincs, az mint elefánt a porcelánboltba fog működni. Tehát a tacit knowledge-nak, a hallgatólagos tudásnak óriási szerepe van a kommunikációban, a dolgok megértésében. Vagyis, hogy a nyelvi megértés az mindig racionális, mindig lefordítható. Itt a nyelven kívülihez hozzátartozik egy nagy tudásanyag, ez, amit a hallgatólagos tudásnak nevezünk, ez segít rávezetni olyasmire, ami a szövegben benne lehet, de explicit verbis kifejezetten nincs. Mint ahogy ebben a Kafka szövegben is sok minden benne van, és majdnem szájbarág minden neki a ajtón álló, és mégis, mint egy pofon úgy ér minket a befejezés, hogy ez az ajtó csak neked volt. Mert hogy az öreg embernek és a vidéki embernek is utoljára merül fel az, hogy hogy lehet az, hogy eddig nem jött ide senki, mikor mindenki a törvény felé igyekszik. Tehát a hallgatólagos tudást is bedolgozik a megértésbe. Ugye itt már volt az empátia, a hallgatólagos tudás, a nyelven túli, Vorsprachlichkeit, a nyelv előtti, és a nyelv mögé lehet-e kerülni, létezik. Létezik-e olyan gondolkozás, ami nem nyelvi alakban történik? Hát ezt föladom, gondolkozzatok rajta, hogy létezik. Tudunk-e úgy gondolkozni, hogy nem nyelvi formában? Tehát amikor belül megy a belső monológ, ez mindig nyelvi? Vagy képfoszlányok, szavak, képfoszlányok, érzések, stb. Sorozata, ami a belső monológot vagy gondolkodást adja. Nos, mindezt be akarja vonni tehát a hermeneutikus megértés a megértés folyamatába, ami a értelmezés-megértés alkalmazásnak a egyik legfontosabb része. A következő része a tapasztalat. Ugye megértés annak alapján történik, hogy van bizonyos előzetes tudásunk. Előzetes tudás ez a tapasztalat, amit az életünk során összegyűjtöttünk. Annak segítségével interpretáljuk azt, ami történik velünk, az előző művek hatására interpretáljuk a másikat, ezt a Kafka szöveget. Ha már olvastunk Kafkát, sejtjük, hogy lesz valami poén, ami abszurd és értetetlen, akkor annak segítségével próbáljuk. Ez a tapasztalat egy sajátos formulát kap Gadamernél, ami a következő. Gadamer megjelenség, a tapasztalatot úgy képzelte el a filozófia, hogy az ember, ahogy gyermekkorát, ifjúkorát éli, egyre több ismeretre és tapasztalatra tesz szert. A tapasztalatok úgy hozzáadódnak, 12, aztán 13, aztán 14 tapasztalata van, aztán 35, aztán 1200, és a tapasztalat embert az jelenti, hogy nagyon sok nője volt, vagy nagyon sok pasija volt, csak hogy tapasztalt nő, most idézőjelben, ugye ez irodalmi toposz. Tehát ilyen sorozatban és lineárisan nő. Gadamer azt mondja, hogy nem így van. A tapasztalat igazi formája a csalódás. Tehát valamit feltételezzük, hogy így van, és aztán kiderül, hogy egész másképp van. Tehát én feltételezem szerelmemről, feleségről, hogy ilyen, és akkor történik valami, ami kideríti, hogy tévedtem, nem úgy van az egész. A szöveg pontosan úgy van Gadamernél, hogy valami nem úgy van, ahogy feltételeztük, a tudat másban ismeri fel magát. Vagyis, hogy feltételezem, úgy élek másképp, nem tudok, hogy van, aki a hipotézisem, ami a életet, a világot, a szövegeket, a képeket kezelem, feltételezem, hogy ilyen, elfelé megy, és aztán kiderül, hogy egész másképp van. Na most, itt a tapasztalat, ugye itt is egy új dolgot hoz be, mert rájövök, hogy a dolgok másképp vannak, és attól kezdve az lesz számomra az iránymutató. Az összes addigi törli ez, vagy kiegészíti, hogy elképzelhető, hogy másképp van. Feltételezem, ez csak az én megjegyzésem, hogy van egy olyan tapasztalatszerzés is, ami a lineáris mindig hozzáadódik, és van egy olyan, sokkal fontosabb, ami a csalódásokon keresztül megy. Tehát az életben pofonok nélkül nem lehet megúszni, és nagyon jó, hogy nem lehet megúszni, mert különben belehalnánk az elsőnél. Tehát a pofonok begyűjtése az hozzátartozik az emberi tapasztalathoz. Na most, ez a bizonyos, a dolgok másképp vannak, ugye úgy néz ki, hogy én itt vagyok, és ott vannak a dolgok, másképp vannak, lereagálom, oké, kiradírozom a hibát, és megyünk tovább. Nem mondja Gadamer, a csalódás az nem csak a dolgokról való elképzelésünket változtatja meg, hanem egész tudatbeállításunkat is. Hogy lehettem olyan hülye, hogy ezt elhittem? Mondja egy csalódáskor az ember önmagának, ami azt jelenti, hogy az addigi koordinátái, addigi értékrendszer, amiben gondolkozott, az egész tudatstruktúrája helytelen volt, és azt is át kell alakítani annak a tévedésnek a nyomán, ami a csalódásban érte. Tehát nem csak azt az egy dolgot korrigálom, hogy nem így van Mancika, hanem úgy van Józsi, nem így van, hanem másképp, hanem bennem is kialakul egy másfajta tudatbeállítottság, ami... Na most ez a hermeneutikához, a hermeneutikus tapasztalathoz is hozzátartozik, mert tudnélik a mű ad egy sajátos tapasztalatot, a művel való találkozás ad egy sajátos tapasztalatot, ami ezt a nem úgy vannak a dolgok, hanem másképp vannak a dolgok injekcióját frecskendezi az agyamba, vagy a tudatomba, és... ezzel bővíti azt a tudatképet, amit én magamról vagy a világról alkottam. Tehát az egész beállítottságomat megváltoztatja. Ez a katarzissal van nagyon szoros kapcsolatban. Tehát azzal, hogy a tapasztalat csalódásra épül, ez a katarzissal van kapcsolatban, mert akkor a katarzisban ugye változik meg az ember egész magatartása. Változtass meg életed, ugye ez volt a híres, biztos hallották már magyarázata a katarzisnak, de itt is erről van szó, csak más irányból elindulva Gadamernél, hogy tudnék a csalódás átalakítja a tudatszerkezetet. A tapasztalathoz tartozik még a hagyomány. Tehát azért értünk meg bizonyos dolgot, nem csak azért, hogy bizonyos tapasztalatra rendelkezünk, hanem van egy bizonyos a közösség által elért tapasztalat. Tehát az, hogy mi magyarok vagyunk, van egy sajátos magyarság tapasztalatunk, sőt azt mondják, hogy a magyarok azért van pesszimisták, mert annyi sok pofont kaptak az élet során, hogy ez egy ilyen történelmi deficitként alakul ki a magyarság tudatban, hogy itt úgyis csak rosszabb lehet, vagy úgyis ez a rossz vere jár az élettel. Tehát A megértés a hagyomány összefüggésben való állást jelenti, vagyis az, hogy én benne állok a mások által, az előző századok által felhalmozott tapasztalat folyamatába, és ezért tudom megérteni az elém kerülő dolgokat. Kelet-Európa, magyarság, említettem az előbb, gondoljanak olyan szövegre, vagy olyan közismert nótára, amit hát nem hiszem, hogy a Nyugat-Európa egyből megért, mi egyből megértjük, de lehet, hogy még mi se. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Mi az, hogy ha még egyszer? Mi nem először? Be van kódolva valami ebbe a két sorban, mire senki nem gondol, de Kelet-Európa az természetes. Egyszer szólt, hát nem van szó, majd szól másodszor, kell menni, akkor elmegyünk. De ugye elsőre hát nem volt, hogy ilyet olvas, hátam, ahogy képzeljük. Szóval ez van, gondoljunk bele, hogy mi minden van. Egy nyelvi struktúra, és benne van ez a sajátos Kelet-Európa. Na most ezt egy amerikaiak hiába magyar. Azt mondták, hogy menjen, akkor megy, kész. Legfeljebb lelézel, hogyha Vietnámban, Kanadában. De akkor is tudja, hogy kellett volna menni. Na ez az a hagyomány, amiben benne élünk, tehát ez a sajátos Kelet-Európa, aminek különböző elágazásairól már beszéltem, a humor, a vicc, az irónia, stb. Hagyománya is ide tartozik, amit ebbe a háromszögbe Budapest, Bécs, Varsó háromszögbe értenek, talán egy kicsit még Oroszországban, és aztán Nyugat-Európában már nagyon lábjegyzetelni kell, hogy megértsék ezeket a poénokat. Ez azonban most tovább lépek a tradícióhoz való viszony. A hermeneutika mindig a tradícióhoz is kapcsolódik. Ez azért merült fel a művészettudományokban és a szellemtudományokban, mert nem csak mai művekkel van dolgunk. Tehát a Szidet említettem, ami valamikor a 18. században, 17. században, bocsánat, születik, vagy görög drámákról volt szó, vagy Purcell zenéről van szó. Az akkori világ meg a mai világ teljesen különböző lett, vagy jócskán különbözik egymástól, hogy a túróba tudom én magyarázni, hogy akkor hogy volt. Tehát az akkori tapasztalati horizont más volt, mint amiben ma élek. Hogy lehet azt megmagyarázni, hogy tudhatni egy Shakespeare dráma a ma számára? Hogy van az, hogy a harmadik riádba, ezt a példát hoztam, a harmadik riádot játszva ráismernek a törvénytelen pelekre, a rajkperre a nézők. Szóval hogy? Shakespeare azt már előre látta, hogy 400 év múlva majd lesz egy ilyen törvénytelen rajkper, amit beleír a harmadik riádba. Nem, hanem itt a jelen tapasztalati horizontja teszi fel a kérdéseket, és a múltban született műnek a történelmi horizontjához kell visszatérni. De hogy meg tudjam azt érteni, az van, és ez egy szakkifejezés, a két horizontot összeolvasztom. Tehát horizont összeolvadásról beszél a hermeneutika, vagyis hogy a mai szemmel olvasom a múltat, és a múltból azokat mazsolázom ki, a múlt időben készült műnek a szerkezetéből azt mazsolázom ki, ami úgy látszik, hogy szerkezetében vagy akárhogyan hasonlít a mára. Ez a horizont összeolvasztás Jausztól is ő fejti ki részletesebben, elég bonyolult, hogy biztos lesz róla szó, én csak most címszavakat mondok. Ebből azonban az is következik, hogy a tradícióhoz való kapcsolódás azt is jelenti, hogy a múltbeli műveket jobban tudja, majd a jelenbeli művekhez kevésbé tud segítséget adni, ide más esztétikai segítség kell. Következő alkatrésze a hermeneutikának, ez Gadamer találmánya, ez pedig az előítéletek szerepe. Előítéletek alatt ugye azt értjük, úgy szoktunk gondolkodni, hogy előítélet az, ami valami negatív, valamilyen embercsoportról, kisebbségről, népcsoportról, másik országról rosszat gondolunk, mert hogy előítéletesek vagyunk. Gadamer nem így érti az előítéletet, hanem azt mondja, hogy bizonyos előzetes tudás nélkül nem tudunk mit kezdeni a dologgal. Tehát ő az előzetes tudás értelmében fogja fel az előítéletet, hogy tehát van valami előzetes tudásunk, és annak a ösvényén indulunk el. Hát, hogy ez így van, erről is hosszú vita, nagy viták voltak a 80-as években. Volt, aki azt mondta, hogy ez az előítélet, a rossz értelemben vett előítéletek rehabilitáció, mások ezt kibővítették, hogy ez analitikus filozófia oldaláról ez nem stimmel. Én azt hiszem, hogy ebben sok igazság van, és hozzá tartozik a nyelven való bánásmódhoz. Ide tartozik még a hermeneutikának ehhez a részéhez az a negatívum, hogy hajlamos arra a hermeneuta, vagy a hermeneutikus módszert alkalmazó esztéta, hajlamos arra, hogy a szövegnek mindig igaza legyen. Ugye klasszikus szövegekkel dolgozik, klasszikus szövegek benne vannak a kánonban, az úgy van jó, ahogy van. Tehát olyan nincs, hogy ő azt mondja, hogy Shakespeare úr itt hülyeségeket ír, és ez a darab rossz, vagy ez a darab jó, de itt nagy hibák vannak, vagy hogy a Goethének ez a drámája nem jó. Az úgy, ahogy van, azt csak meg kell érteni, és valahogy magyarázni, értelmezni kell. A műnek mindig igaza van. Nem biztos, hogy ez így van. Itt van a hermeneutika egyik leggyengébb pontja. És ha már itt a kritikai résznél tartunk, akkor hadd említsem meg azt is, hogy az esztétikai élmény nem csak a megértés, értelmezés szintjén értelmezhető, illetve, hogy itt számos egyéb komponensek is vannak. Hát ma már kitágultva nem csak a szövegekkel dolgozunk, hanem a képzőművészet esztétikájában is alkalmazzuk a hermeneutikát. De mondjuk a zeneesztétikában, a zenei művek esetében ez a hermeneutika által kínált fogalmi készlet vagy csak félig, vagy egyáltalán nem tud segíteni. Tehát nem tudja magyarázni, mert hogy amit kapunk, az több annál, mint amilyen fogalmi segédeszközeink vannak ennek megértésére. Hát pláne a modern zenébe, vagy akár a populáris zene különböző újabb és újabb hullámainál, hát a hermeneutika áll és habog, nem biztos, hogy sokat tud mondani. Hát ez a hermeneutikáról és a megértésről mondott dolgokhoz, akkor még egyet, visszatérni a megértéshez. Ha egyszer próbálják meg, hogy egy nagyon nehéz, nem, mondjuk egy közepesen nehéz geometriai feladatot kapjanak ki a középiskolás tankönyvben, ha nem vágták még ki mérgünkbe az egészet a szemétbe, és próbálják, hogy ha volt ilyen érzékük, megfejteni egy-egy ilyen geometriai példát, vagy megoldani, vagy egy számtan példát. Hogy mi történik addig, szóval feltételezve, hogy eljutunk a megoldáshoz. Hogy mi történik a példa elolvasása és a megoldás pillanata között. Ugye, mert az egy folyamat, ahol már tudom a feladatot, elolvastam kétszer-háromszor, csináltam is skicceket, hogy hogy van, pontosan értem a feladatot, és nem tudom a megoldást. Tehát próbálgatom, így, meg úgy, meg amúgy, és nem megy, és aztán egyszer mi történik? Beugrik a megoldás. Hogy ez hogy van? Tehát a úgynevezett belátás, ez hozzátartozik a megértéshez, a belátás pillanata egy rendkívül izgalmas pszichológiai és filozófiai probléma, hogy tudnék a feladat, vagy az a kérdés, amit föltesz a mű, jelen esetben a geometriai példa, az dolgozik bennem. Ez a probléma tudatnál is így van, tehát a tudományos gondolkodásban is így van, hogy a tudós rájön arra, hogy itt van egy olyan probléma, amivel senki nem foglalkozott, de alapvető, és nem tudja a megoldást. És akkor évekig gondolkozik rajta, semmi, és aztán egyszer álma, ha megvan fölül, és megpróbálja leírni, vagy azt mondja, majd reggel leírom, és reggel elfelejti. És oda Nobel-díj. Szóval, hogy van az, hogy a belátás egyszer csak úgy beúlik a fejükben. Biztos találkoztak már ilyennel, nem? Hogy nem ment az Istennek se, és ez csak puff, megvan a megoldás. Hogy tudni, hogy így működik a megértés is. Tehát ez az, ami kimarad abból a tudományos fejtegetésből, ahol most a irodalomtudomány, művészettudomány tart, hogy minden leírható, megmagyarázható, ennél világos. Látja, nem látja, na látja, szóval ezen az alapon megy. Míg az emberben nem így dolgozik a dolog, hanem benne dolgozik a mű. De egy ilyen matematika például példa, vagy egy probléma, egy feladatmegoldás esetében ez így működik. És ennek ugye külön neve van, az a belátás, az Einsicht, ami úgy váratlanul jön. Mert hogy a megértésnek van egy tudat alatti része, erre akarok kiukadni, amit a hermeneutikus filozófiai elmélet nem nagyon tud. Ez a Ricoeur találmánya, és ezért is nyúl vissza a freudi hagyományhoz, hogy az értelmezésnek mindig van egy tudat alatti része, megvan a feladat, vagy előttem van a szöveg, itt van előttem a kafkai szöveg, és nem tudom, hogy most ez hogy kell érteni. És el fog telni egy pár hét hónap, amíg beugrik, vagy felsejlik. Ez a beugrik a megoldás a matematikában, a geometriában így van, a művészetekben nem így ugrik be, hanem kezdem sejteni a megoldást, vagy rájövök arra, hogy milyen igaza van annak, ami ezt mondja. Tehát, de minden esetre hosszabb és tudatalatti folyamat. Vagyis, hogy bennem dolgozik a dolog. Hol dolgozik, és ez egy olyan sötét, szürke zóna, vagy fekete zóna, amit nem tudunk, és a hermeneutika ezzel adós, hogy hol dolgozik addig, amíg nem tudom a megoldást. Tehát például visszatérve erre a Kafka ügyre, akkor most mit lett volna, mit kellett volna csinálni, vagy miről szól az egész, minek a metaforája, vagy minek a szimbóluma ez a három oldalas kis novella, hogy mit mond az embernek élettanulságként. Na most ez a tudat alatti rész került a utóbbi években előtérbe, mégpedig azzal, hogy a posztmodern felvetette a racionális gondolkodásba vetett hit abszolutizmusának kérdőjelet, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy minden racionális okokkal magyarázható. Ez a posztmodern részéről egy nagyon kétélű támadás volt, az egész felvilágosodás észfilozófiáját, a racionalizmust akarta tagadni. De annyiban igaza volt, hogy magának az észszerű gondolkodásnak szerves része, hogy egy bizonyos ponton elhagyja a logikát, a logikus lépéssort, és kivár, és benne tudat alatt beúrik az a bizonyos megoldás. Ha sikerül ezt a tisztán logikailag lépegető exkavátort és önjáró marhaságot kikapcsolni, akkor beúrik a megoldás. Vagyis, hogy a rációnak, az észfilozófiának szerves része a tudattalan világa. Ezt erre a következtetésre akarok kiukadni. Nem biztos, hogy így van, ez egy vitatott kérdés, ez az én álláspontom, tehát, hogy a racionalizmusnak része az a tudatalatti folyamat, ami elvezet a megoldáshoz olykor. Most, hogy nem csak a művészetben van így, biztos tudják, hogy hallottak a penicillin felfedezéséről, ami nagyon sok kísérletébe került Flemingnek, és hát már hulla fáradt volt, és az aznapi tárgylemezeket nem mosta el, hanem rárakta a fűtőtestre, és majd holnap, amikor bejövök, akkor elmosom. És másnap bejön, és látja, hogy tiszta penész az egész, és hát ezért már megnézzük, hogy mi van, és akkor derült ki, hogy ezek a penész akármik fölzabálták azokat a baktériumokat, amik rajta voltak a tárgylemezek. És akkor kezdett utána gondolkodni, most ez egy véletlen, ami elindította a megfejtést, de a véletlen ehhez kellett az, hogy erre egy elméleti szülessen, és kellett az, hogy hát addig már egy jó 10 évet ezzel foglalkozott, ami elősegítette azt a keretet a tudatalattinak, hogy vétsen egy olyan hibát, hogy nem mossa el az aznapi tárgylemezeket. Tehát eléggé bonyolult az, ami a tudatos tevékenység és a tudatalatt tovább élő probléma megoldás, műelemzés közötti összefüggést jellemzi. Én álláspontom az, hogy a mű igazi megértése soha nem a olvasás pillanatában, színi előadás pillanatában történik, hanem annak van egy kifutása, amíg leesik a 20 fillér, hogy úgy mondjam. Ha nincs ilyen, akkor az nem igazán termékeny mű, de ha van ilyen, akkor az később fog bejönni, és néha egy újraolvasás esetében fog csak bekövetkezni. Mondjam a Kafka megoldást? Nem tudom, én csak egyre tippelek, mert Kafka sem mondja meg. És az összes, majd fogják látni a pernek a végén adott ilyen megfejtési sorozatban, ő sem mondja el. De én megfejtésem az úgy hangzik, hogy ez az öreg embernek harcolnia kellett volna, hogy bemehessen. Tehát nem kellett volna hallgatnia erre az ajtóra. Mert az ajtóra nem azt mondja, hogy én nem engedlek be, ő csak fenyegeti. Azzal, hogy én nagyon nagy ember vagyok, de még gonoszabb, rondorítóbb, rondább emberek vannak ajtónállóként ott, és csomó ajtónálló van még. Az öregemnek azt kellett volna, hogy veszem a kockázatot, veszem a rizikót, és bemegyek. De ő megrémült ettől, és ott maradt. Vagyis, hogy az életben az nyer, aki nem megyünk ilyen messzire. Nem, életvezetési tanácsadás. Na, még egy fogalmi magyarázatot mesélnék itt el. Sokszor találkoztak már biztos a dekonstrukció fogalmával. Meséltem a fél év során dekonstrukciót? Ugye ez egy esztétikai kategória, Derrida nevezetű filozófustól származik, és hát ennek is van egy sajátos, nem kifejezetten érthető, de minden esetre divatos esztétikai leágazása. Tehát Jacques Derrida találja ki a strukturalizmus után fellépő francia filozófiának egyik jelentős alakja, nemrégen halt meg. Érdekessége Jacques Derridának, hogy Európában, hát legalábbis Franciaországban nem fogadták be. Tehát, ugye mi beszélünk itt a kisebbségek elleni izéről, meg hogy aki arab, meg ilyen, azokat lenézzük. Na most Derrida szegény az Alzsírban született, onnan kerül Párizsba, de egy alzsíri zsidó családgyermekeként kerül Párizsba, amikor összeomlik az alzsíri gyarmatbirodalom, és hát onnan tornázza föl magát a értelmiség legmagasabb polcára, de soha a párizsi egyetemre, és pláne nem a Sorbonnra nem veszik be. Szóval a Derrida hatása Amerikában teljesedik ki. Rossz nyelvek szerint azért, mert annyira érthetetlen, hogy csak az amerikaiak dicsekednek azzal, hogy értik, de hogy azok nagyon szeretik az ilyen érthetetlen szellemtudományokat. De hát ez rossz indulat, egyszerűen kiutálták. Na, hogy ő fedezi fel ezt a bizonyos dekonstrukciót. A dekonstrukciónak a első emeletén van a Derrida alaptalálmánya, a grammatológia néven megfogalmazott elmélet, ami arra épül, hogy a európai kultúra, egyáltalán a görög keresztény kultúra a szó élő szóra épül. Kezdetben volt az ige, mondja a Biblia, és az élő szó az, ami meghatározza a kultúrát. Derrida tézis az, hogy nem, hanem a leírt szöveg. Mert hogy a leírt szöveget lehet elemezni, és itt már jön aztán a hermeneutika, csak az megfogható. A kimondott szó az más, az több értelmű lehet. Tehát az írás a legfőbb jelentéshordozó, egyben az írás az több értelmű. Tehát az írás megfogható, de több értelmét lehet kutatni. Ezért lehet vele foglalkozni. És itt jön be a dekonstrukció, vagyis az, hogy egy-egy műre nagyon sokféle értelmezés tapad rá. Én ezt a múlt órán a dráma óra végén meséltem, hogy hosszú ideig dominált az a felfogás a Szent Ivániai állammal kapcsolatban, hogy az egy ilyen tündérmese, ahol tündérkirálynő, tündérkirály van, és repkednek a angyalkák meg tündérek, és hát Jan Kott és Brook nevezett jó rendező hozta azt a forradalmi változást, hogy megmutatta, hogy itt egy nagyon kegyetlen szerelmi drámáról van szó, és ennek a mesebeli bemutatása ez az egész. Na, ez egy dekonstrukciós hozzáállás volt. Tehát leválasztani az adott műről az addig rátapadt értelmezést, amit már beleolvas a gyerek is az iskolába. Tehát Derrida arra jött rá, hogy minden klasszikus műnek van egy ilyen hordalék anyaga, ami körülveszi, eltakarja az igazi jelentést, dekonstruálni annyit, mint ezt a ráragasztott akármit levenni, és a művet a maga mesztelenségében megtalálni, odáig visszakutatni. Amit azért szeretnék hangsúlyozni, hogy tudnék, a dekonstrukció az nem azonos a destrukcióval. Erre szokták magyarázni, hogy a Derrida egy nagy destruktőr, hogy összetöri az egész nyugat-európai kultúrát. Nem erről van szó, hanem csak arról, azokról az illuzórikus, ideológikus magyarázatokról, amelyek ráragadnak a műre, ezeket vonja ki belőle. A dekonstrukció próbálja, most a filozófia részét is megemlítem, a dekonstrukció próbálja fölszámolni nem sikerrel igazán, legalábbis szerintem fölszámolni azt a kettősséget, ami az európai filozófiát jellemzi szinte kezdetől fogva, ugye van a lét és a tudat, van a test és a szellem, a test és a lélek. Ezek ilyen kettősségek, amit a dekonstrukció egységbe akar látni. Mi az, hogy a szellem az a testben létezik, hogy itt lakik egy kis ember benne az ember fejében, akit szellemek neveznek, és akkor az intézi ott a dolgokat, és a testet, hogy ez a testélek probléma, ez ugye nagyon régóta probléma. Mind-body problem. Ez egy alapvető filozófia probléma, főleg az angol száz világban. Nálunk nem, nálunk van természetes, hogy a testnek van lelke, és a szellemnek van teste. Na most ezt a dekonstrukció is össze akarja varázsolni, ez az összevarázslás nem ment. Ami igazán működik itt, ez a művek dekonstrukciója, a művek lemesztelenítése. Magyarul olvasható a grammatológia, egy pár kötete, elég sok mindent lefordítottak belőle, de ha valaki bevezetést akar, akkor itt a Handoutban írtam Orbán Jolának van egy Derrida könyv, az a címe, a Derrida írás fordulata, meg lehet nézni. Csak hogy ne olyasmit beszéljenek, amiről nem tudnak, mert itt nagyon divatos, mármint a bölcsészkaron olyasmivel dicsekedni, vagy olyasmivel felvágni, amit nem pontosan értenek az emberek. Hát kérem, azt hiszem, hogy itt elmeséltem a mára rendelt Szent Evangéliumot. Nagyon távolról, még egy lábjegyzetet azért elmondok, nagyon távolról ide még a Wittgenstein is beletartozik, hogy tudnék, ott is van egy utalás arra, nagyon kevesen vették figyelembe, hermeneutikához tartozik, a hermeneutika és a szöveg értelmezés, szöveg megértés közé, hogy tudnék, a nyelvi fordulatok azok életformákat fejeznek ki. Tehát nem csak a nyelvi egy mondatnak nem csak jelentése van, hogy kint szép az idő. Nem csak aktus, mint a beszédaktus elmélet, hanem életformáról is val. Ez egy kis töredék. Wittgensteinnél nagyon nagy hatása van a nyelv szociológiában. Gondoljanak olyan mondatra, amit asszonyok mondanak az urukra, egyáltalán az, hogy hol mondják azt, hogy az uram, és hol mondják azt, hogy a férjem, hol mondják azt, hogy a párom. Ugye, ezek nagyon nagy szociológiai különbségek. Azt, hogy főztem rá, mostam rá. Most mi az, hogy mosott rá? Ő rátette a fejére a hízet, és ott mosott, vagy a főzőn rá borította. Lehet, hogy benne van ez is, hogy a pörköltet a fejére borította, mert annyit gonoszkodott. De hogy ez egy életforma van benne. Ugye, az, hogy ugyan a tradicionálisan az uram a főnök a házba, de voltak éppen hát én kavarok, és ő meg csak eszi a kaját, amit főzök, és még a fán lenne, ha én nem lennék mellette. Na most ez is benne van, tehát a Wittgensteinnek ez a életformára utaló szerkezet, és hogy a nyelvnek olyan sok titkos fiókja van még, amit nem kutattunk fel, hogy a hermeneutika ezzel bőven élhet, ami a tudatos és tudattalan határain, vagy az egyikben, vagy a másikban van benne, mint például az életforma jelentése, ami egy szövegnek a kontextuális megértéséhez kell. Konyesz Filma, utolsó órát befejeztem, köszönöm a jelenlétet. Itt van a hetes handout, mert hogy az kimaradt, és most ez lett a vége. Kérem arra tovább.
Eper, első pesti egyetemi rádió.
Almási Miklós előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Filozófiai bevezetés az esztétikába. A hermeneutika és módszere. A felvétel 2005. májusában készült.